Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Urunk kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek, hiszen most ugyan Árpi nem mondta, de akkor is így vagy, hazajövök. És az elmúlt alkalmakon, illetve amikor Tamás volt a levezető, tehát hogy én mindig úgy érzem, hogy itthon vagyok közöttetek, és egy szívvel és lélekkel magasztaltjuk a mi Urunkat. Két helyről szeretnék olvasni igét a ma délutáni istentiszteletünk alapjául. A igék jól ismertek előttünk, különösen az, amit előbb fogok idézni. Efézusi levél második részéből a 8., 9. és 10. verset. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy ezek szerint éljünk. Másik pedig a korintusi gyülekezethez írt első levél 5. rész 7. versében található, ahogy írja Pál apostol, takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Arra kaptam fölkérést Tóth Sándor lelkipásztor testvéremtől, a gyülekezet pásztorától, hogy ebben az esztendőben, amikor a reformáció 500. évében vagyunk, akkor a reformációról, annak alapüzeneteiről legyen szó egy-egy ilyen alkalommal, illetve bizonyos sokig történelmi visszatekintést is tegyünk, akár az európai, akár a magyarországi, vagy a debreceni reformáció eseményeire, hiszen ezek máig ható tanulsággal bírnak. Az elmúlt alkalommal eléggé középpontban volt Luther Mártonnak az élete, a megtérése, az odavezető út és az annak nyomán kibontakozó üzenetek. Hadd említsem meg és ismételjem meg, hogy ugye 1517. október 31-től számoljuk ezt az indulást, amikor Luther Márton, hágostonrendi szerzetes, a 100 egyetem professzora kiszegezte 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, illetve ezeket a tételeket elküldte Albrecht Mainzi érseknek is egy levél kíséretében, melyben a búcsú árusításával, a bűnbocsátó cédulák árusításával kapcsolatban hívott föl teológiai vitára, mert úgy látta, hogy az Bibliával nem egyeztethető össze, mint egy utolsó lökést adta meg ennek a mozgalomnak a megindításához, ezeknek a céduláknak az árusítása. Azt is elmondtuk, és szeretném megismételni, hogy van úgynevezett négy alapigazság a reformációnak, amit mi is vallunk, a négy szóla, latinul a szóla scriptura, hogy egyedül a szentírás, hitünk és életünk zsinórmértéke, szóla grácia, egyedül kegyelemből nyerhetünk üdvösséget, szóla fide, egyedül hitáltal ragadhatjuk meg Isten fölkínált ajándékát, és szólusz Krisztus, egyedül Jézus Krisztus érdeméért történhet mindez, ő a mi megváltónk. És ez egy ötödiket is hozzászott szoktunk tenni, soli deo gloria, mindenért Isteni a dicsőség. Most azt a kérdést tenném föl magunk számára, akik most vagyunk itt, ebben az órában, ezen a helyen, Isten jelenlétében, hogyha mi a reformáció örökösei vagyunk, akkor ez ma a mi életünkben is megjelenik-e. Éljük ezt a mindennapokban, így járunk-e Krisztus követőiként, hogy a mi számunkra a Szentírás Isten üzenete, hogy a Szentírás hitünk és életünk zsinórmértéke, hogy naponta táplálkozunk az igével, hogy átjárja a szívünket, hogy azáltal a Szentlélek betölti a mi életünket, mert engedelmeskedni akarunk az igének, mert nem csak ismerni kívánjuk, hanem ige szerinti élettel akarjuk a küldetésünket teljesíteni, a mi Urunkat megdicsőíteni, hogy az ő igének a tisztasága ragyogjon föl a mi életünkben, a gyülekezetünkben és a környezetünkben. Hogy ott van-e a szívünkben a hálaadás nap, mint nap, a magasztalás, a dicsőítés azért, hogy kegyelemből üdvösséget nyerhettünk, hogy bár semmi érdemünk nem volt rá, semmi módon meg nem szerezhettük volna magunknak vagy valaki másnak a számára, és Isten kegyelmezett, irgalmas volt, lehajolt hozzánk, fölemelt, bűnbocsánatot adott, örök életet, hogy tudjuk ezért dicsőíteni, magasztalni, hogy tudunk ebből élni nap mint nap, ahogy Luther mondja, hogy saját magunknak is hirdetjük a kegyelmet minden nap, mert így élünk. Mert ez alázatban tart bennünket, hogy kegyelem által szabadultunk meg, és erre a kegyelemre minden nap szükségünk van. És ezért nem csüggedünk el, mert a kegyelem által megszabadultunk, és a kegyelem által megtartatunk. Hogy ott van-e a szívünkben az, hogy az ő igéje elérvén a mi szívünket, igéje szent lelk által munkálja bennünk a hitet, a hit hallásban, a hallás Isten igéje által, hogy mint egy kinyújtott kézzel, megragadhattuk, és ez sem a mi érdemünk, hittel azt a kegyelmet, amit Isten adott, hogy örök életünk van, hogy Jézus Krisztus érdeméért, a Solus Krisztus, mert nem adott ott más név, aki által volna üdvösség, csak Jézus Krisztus neve, hogy az ő nevét föl tudjuk-e emelni, őt magasztalni, őt követni, őt a középpontba állítani, föltenni azt a kérdést, hogy vajon a helyemen vagyok-e, ott, ahova ő állított, hogy úgy várom őt vissza, hogy abban a munkában vagyok, amit ő bízott rám, hogy ez így van-e nap, mint nap, és hogy ha az övé vagyok, akkor megvívom-e a hitnemes harcát, mert szentségben kell járnunk, mert a szent élet útjában kell, a szent élet útján kell előre haladnunk, mert ő számára vagyunk úgymond félretéve, de azért vagyunk itt, hogy ő megőrizzen, hogy ebben a világban só és világosság legyen az életünk. Tudván azt, hogy megszabadultunk a bűn átkától, az örök kárhozattól, a bűn rabságából, de még harcolunk a bűnnel, a világ kísértéseivel, az ördög támadásaival, mi jó emberi természetünk nyomorúságával, hogy ezt meg tudjuk-e vívni, úgyhogy minden nap odaszánjuk magunkat, ahogy Luther mondta, folyvást újra kezdem az új ember életét. Ez egy konkrét, mindennapi kérdés. Karl Barth, a 20. század egyik legnagyobb teológusa úgy fogalmazta meg, hogy mi itt és most ezt valljuk. Hogy tulajdonképpen neked és nekem egyénileg és közösségileg ebben a gyülekezetben itt és most van hitvallásunk. És ezt itt és most valljuk meg. Nem egy héttel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, és talán majd 10 év múlva, most és itt, ma. Megélve, hittel megragadva, átélve és vállalva azt, amit az ige alapján megismertünk, és hitvalló élettel követni akarunk. De olyan kérdések, amelyek át kell járják a szívünket, ma is válaszolnunk kell rá, ma is ennek a valóságában kell élnünk. És tulajdonképpen a reformátorok annak idején nem nevezték magukat reformátoroknak, nem mondták reformációnak a reformációt, mert más se hallottak az előtti évtizedekben, hogy az egyháznak reformációra van szüksége. De nem történt semmi. Majdnem olyan ez, mint hogy más sem hallunk a rendszerváltás óta, hogy ébredés lesz, testvérek. Nem lett ébredés olyan értelemben, hogy tömegesen, hogy ezrével, 10 000-vel, 100 000-vel térnének meg emberek, az is ébredés, ha egy ember megtér, szeretném ezt elmondani. De egy kicsit abban az időben már úgy volt, hogy annyit hangoztatták, hogy a reformátorok azt mondták, hogy ezt a hivatalos egyház által hangoztatott reformáció kifejezést mi nem akarjuk használni. Ők azt mondták, hogy újra felfedeztük az evangéliumot. Azt mondták, hogy az evangélium hirdetői lettünk, az evangélium szolgái vagyunk. De joggal nevezzük őket reformátoroknak és reformációnak a reformációt, mert az mit jelent? Visszatérni az igéhez, visszaalakítani az életünket, ami eldeformálódott, és az akkori egyházban elég sok minden eldeformálódott. Az evangéliumot újra fölfedezték, az evangéliumot hirdették, és a mi szívünkön is ott kell legyen ez. Ez a kérdés, van bennünk készség az evangéliumot hirdetni, vállalni ma a körülöttünk lévő világban, a körülöttünk lévő emberek felé. Amikor Kovács Géza bácsi búcsúzott a Szappanos utcai gyülekezettől, ott voltam, hiszen nekem adta át a szolgálatot annak idején. Amikor búcsúzott az országos tanástól, az országos vezetésben, szintén ott voltam az országos tanács tagjaként, sőt én köszöntöttem őt is, meg azokat is, akik akkor már a szolgálati azt a részét átadták. Mind a kétszer azt helyezte a szívünkre, akik ott voltunk, ne adjátok föl a kegyelem evangéliumának a hirdetését. Ne adjátok föl a kegyelem evangéliumának a hirdetését. Van-e bennünk készség? Én hiszem azt, hogy van küldetésünk, vannak rokonaink, szomszédaink, munkatársaink, barátaink, ismerőseink, akik még nem tértek meg, akik felé vihetjük az üzenetet, akiket imádkozhatunk, de azt is merem mondani, hogy ha ott a készség a szívünkben, Isten indít, hogy hova menjünk, kiért imádkozunk, vagy egyensúlyan odahoz embereket, én nem egyszer átélem, ezt nem elméletileg akarok csak erről beszélni az ige bizonyosságában, hanem mint aki ezt átéli, hogy most csak egy példával legyek, lehet, hogy említettem már itt, az elmúlt év vége felé egy rokonságunkba tartozó fiatalemberrel beszélgettünk, fiammal együtt, egy sportoló, aki arra jött rá, hogy ő, amiben keresi az élete értelmét, boldogságát, annyi mindent kipróbált, már annyi mindenbe belevetette magát, élvén a mai aranyifjak életét, és mégsem találta meg, amit keresett. Hogy nem jó úton van, ezt fölismert, hogy valami másra lenne szüksége, másfelé kéne menni, de mi az, hova, miképpen? És bizonságot tettünk, mert már a szívében ez ott volt, már ezt ő tárta föl, ezt már ő kérdezte meg. És azt is mondtam, hogy kezd el olvasni a Bibliát, már másnap elment és Bibliát vásárolt. De az ország másik részénél azóta nem találkoztam, mert nem tudtam, hogy mi van vele. De elmúlt héten is Budapesten voltam, szinte hetente megyek föl egyházközpontba, vagy a teológiára, mert akkor éppen úgy volt, hogy talán nem lesz ilyen ülés, de aztán mégiscsak bejött egy igazgatótanácsülés, ami fontos, küldetésembe tartozik, és meg történt annak a alkalma jól, de jöttem rá, hogy miért azon a napon kellett menjek, miért fejeződött be az mondjuk hamarabb, mint szokott, miért éppen azon a vonaton ülök és abban a kocsiban, mert ez a fiatalember is ott volt, nem is vettem én észre, ő vett észre engem, és odajött, éppen egy hely volt még szabad velem szemben, odajött, leült, és ugyanezt 3-4 mondat után elkezdte mondani és kérdezni, hogy már annyi mindent megpróbáltam, de nem találom a megoldást, nem találom a boldogságot, nem találom az életem értelmét, ez, amiben élek, amiben vagyok, amit már próbáltam, nem hozta meg számomra, amit keres. Most már pszichológushoz járok, mondja, és hát sok mindent föltárt az életemből, a múltamból, a gyerekkoromból, és sok mindennel szembe kell nézni, és így tovább, és így tovább. És ebben nagyon sok hasznos is lehet, hiszen fontos, hogy ezeket valaki fölismerje. De mondta, hogy a pszichológus azt javasolja, hogy most ne olvassa a Bibliát. Én viszont azt mondtam, de én úgy gondolom, hogy nagyon is azt kellene olvasni. Mert ha te meg akarod tudni, hogy ki vagy, innen fogod megtudni a Bibliából, hogy kicsoda Isten és ki vagy te, innen fogod megtudni, és hogy mi a boldogság útja, a Bibliából fogod megtudni, és hogy hogyan találkozhatsz Istennel, aki az élet és a boldogság forrása, a Bibliából fogod megtudni, és hogyan járj az ő útjain, ami majd megadja neked azt, amire vágysz, amit keresel, mert Isten helyét senki nem töltheti be, semmilyen bálvány. Említettem neki, hogy talán úgy vagy, mint Szent Ágoston annak idején, aki élte az aranyifjak kicsapongó életét, még egyszer csak egy döntő fordulat jött az életében, és megtért, mert mindaz nem adta meg számára azt a boldogságot, amit keresett. Vagy mondom, egy sportolóval, és talán ezt el is mondtam, már itt köztetek is, Barcó András történetét, csak néhány mondattal fölidézve, hogy ő elment otthonról, Nyíregyházáról Budapestre, egy Bibliát tett az édesapja, aki lelkész volt a bőröngyében, amit ő elő se vett évekig, sőt, ateista lett, és azt látta, hogy a társai, az edzői, a vezetői, a körültelők mind Isten tagadók, nem kell az csak az öregasszonyoknak, meg a gyengéknek. De ő, ha világbajnok lesz, boldog lesz. És ott van az emberben egy életsóvárgás, mert Istentől elszakadt létében alapvető bűn ez, hogy eltévesztette az ember az élet értelmét, célját, hogy nem tartozik Istenhez. Ebből következnek a vétkek és bűnök. Az az életsóvárgás, hogy ha én ezt elérem, boldog leszek. És addig azon gyötrődik, míg nem éri el. És mikor eléri, kiderül, hogy nem adja meg. És azt mondja ez a fiatal, hát éppen így vagyok én is. És mondom, tudod, mi történt? 5-ször lett világbajnok Barcó András, olimpiai bajnok lett. És rájött, hogy ez nem hozta el számára a boldogság. Elkezdte olvasni azt a Bibliát. Istenben való hitre, bizonyosságra jutott, hogy van Isten, és elkezdte olvasni a Bibliát, és mikor oda jutott, hogy Jézus Krisztus azt mondja, aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti én életem, megtalálja azt, megtörtént az öntő fordulat. Miért mondom ezt nektek? Azért, mert mindannyian követei vagytok, akik az övéi vagytok Krisztusnak. Hol a helyed ebben a küldetésben? Ott van a szívedben ez a készség. Isten téged bizonyosan szolgálként föl tud ebben a munkában használni. Nem kell arra gondolni, hogy százezreknek, millióknak hogy prédikáljak, de ha evangélistaként százezreknek prédikált Billy Graham, ott is az egyetlen embert, minden egyes embert egyen-egyenként keresett Isten. Az Isten országában a legnagyobb szám az egy. Nem a tömegeket nézi, minden egyes ember fontos számára. Isten szereti az elveszetteket, és meg akarja menteni. És ha te még nem találtad meg a helyedet ebben az életben, mert nem jöttél Istenhez, ez a mai délután is alkalmas erre. Ez az óra is alkalmas, hogy fogadd el Isten szeretetét, kegyelmét, hívását, bocsánatát. Azt mondta ez a fiatalember, én olyat tettem, hogy ez senki nem bocsánat, ez Isten se bocsátatja. De igen, mindent eltörő Jézus vér, és megbocsát Isten, mert azt a felszabadulást, amit Isten tud adni a bűn alól, senki nem tudja megadni, a pszichológus se bocsánat a pszichológusoktól, mert sok jót végezhetnek, meg végeznek, hívő pszichológusok is vannak, de azt csak Isten tudja megadni. Egy marxista, ateista, filozófus mondta még a 80-as években, sok mindent meg tudunk tenni, de egyet nem a legfontosabbat, bűnt nem tudunk megbocsátani. És az a teher nem hullik le másképp, csak amikor az Isten kegyelme Jézus érdemében bocsánatot ad, fölemel téged, megtisztít, és mennyei polgár leszel. Itt van a kampusz evangelizáció. Annyi elveszett fiatal van, annyi életsóvárgó, boldogságot kereső, a világ mocskába fetrengő, bűnökben vergődő fiatal. Lehet, hogyha csak egyehoz oda küld, egyet bizonságot tudsz tenni, vagy elhívni, mert Isten keresi őket. A mi nemzedékünkben is keresi az elveszetteket. Higgyétek el, hogy munkálkodik rajtatok keresztül is, csak legyen készség a szívetekben. Indít, odahoz akár embereket, neked ne keresni se kell, csak a benned levő reménységről, a gyülekezet neve is mondja, az új remény baptista gyülekezet tagja vagy. A bennetek lévő reménységről legyetek készek bizonyságot tenni, hogy ír a Péter apostol. Érzitek ezt, hogy Isten jellemét áthatja az, hogy szereti az elveszettekkel, és meg akarja menteni? Mi mindannyian azok voltunk, már megmentett bennünket, és ebben a szolgálatban akar látni. Lehet, hogy ma az üdvösség fogalma nem sokat jelent. Illúzióban élnek az emberek ebben a tekintetben, de egyszer csak föl kell ismernünk, ez a legfontosabb. Mert ezt keresik igazából, mert örök életet nyernek Istentől, nem csak ideig, óráig való földi örömöt, ami semmivé válik. Ismerjük a felméréseket, hogy 60-70% Magyarországon vallásosnak vallja magát, 10-12% azt mondja, hogy szokott templomba járni. Andorka Rudolf, szociológia professzor munkatársaival végzett kutatásokat, már a rendszerváltás előtt is, meg után közel 20 évig. Felsorolták a különböző értékeket, vagy 20 ilyet, és akkor azt be kellett jelölni, hogy kinek mi a legfontosabb. És ő belecsempészte a üdvösség szót is, ő keresztény ember volt, úgy belejemélne, tehát 20 közt már egy ilyen fogadalom is belekerült. Minden egyes fölmérésen, 20 éven keresztül utolsó volt az üdvösség. Értitek ezt? Utolsó. 2%-nál volt első. Úgy gondolom, azok biztos hívők voltak. Mert azt olvasom, hogy nem tudom én, siker, gazdagság, előmenettel, egészség, nem tudom micsoda, meg üdvösség, és én hívő vagyok, hát ennél nem lehet több és nagyobb, amit ember nyer, akkor az első elteszem. De ennyi hívő keresztény lenne az országban? Akkor van még itt küldetés, van még itt feladat, arra nézve, hogy az a sok elveszett ember, vagy képmutató látszat keresztény igazán találkozzon Krisztussal, és valóban üdvösséget nyerjen. A 16. században viszont, amikor Luther élt, nagyon is foglalkoztatta az embereket az üdvösség kérdése, hiszen mindenki az egyház tagja volt. Arról hallottak, hogy van pokol és van mennyország, sőt még arról is, hogy purgatórium is van, tisztító tűz, és hogy a elveszett gonoszok a pokolba kerülnek, a jók a mennyországba, és ott van az átmenet, akik még onnan átzsilipelhetnek purgatóriumból a mennybe. És ugye akkor, amikor nem úgy volt, hogy mindenki kézbe vette a Bibliát, és utána olvasott, hogy ez hogy van, ez a tanítás volt. És hogyha ez hangzik, és azt mondjuk ki azért egy kicsit, benne van az a pogány gondolkodás, elnézés, de igen, mégis. A pogány vallásos gondolkodás az, hogy az ember teljesítményétől függ az, hogy ő mit ér el az isteneknél. Ha bemutatod az áldozatokat, betartod a törvényeket, a ceremóniákat követed, az Istenek akkor esetleg majd figyelnek rád és teljesítik a kérésedet. Ez a gondolkodás. A Biblia gondolkodása ellenkező. Az Isten teljesítményétől függ a mi üdvösségünk, nem a mi teljesítményünktől. Ő adta meg ezt Jézus Krisztusban az ő fiában. És benne van az a farizeusi képmutató gondolkodás, ami az Izrael körében is megvolt, amit az Úr Jézus kénytelen volt feddeni őket emiatt. Ez a mérlegelés, hogy aki rossz, az büntetés kap, aki jó, az jutalmat kap, és így mérlegeljük, akkor ha most több a jó, mint a rossz, akkor inkább ez lesz. És ez a középkori egyházban is ott volt. Hogy a szenteknek annyi fölös jó cselekedetük van, mert a jóságtól, a cselekedetektől, a teljesítménytől, az érdemtől függően jutsz majd oda, hogy azt át lehet irányítani, és az egyház átirányítja azoknak, akiknek kevésbé van, ha megveszed a bűnbocsátó cédulát. És Luther, aki azt is gondolván úgy hallotta, hogy a szerzetesek vannak legközelebb a mennyhez, a szerzetes lett. És elmondtam a múltkor, hogy mennyit gyötörte magát, mennyit sanyargatta, rohangált minden egyes áldozás előtt gyónni, mert átélte, már fölismerte azt, hogy ha Isten igazságos, el kell ítélje őt. Ha becsületes önmagát, akkor tehát az nem mondhatja azt, hogy ő tökéletes, hogy ő mindenben jó, hogy ő kiérdemelhetné az üdvösséget. Na de hát hol találok kegyelmes Istent? Elkezdte olvasni a Bibliát, tanította a Bibliát, római levelet kezdte olvasni, amin megtért, és ott is az igazság, Isten igazságával találkozott. Hát el kell ítéljen engem. Amíg föl nem ismerte, hogy az ítélet végrehajtatott, hogy az Isten igazságát ott volt az elégtétel, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszt, hogy Isten önmagán hajtotta végre az ítéletet, ha szabad így fogalmazni. Mert annyira szeretett bennünket, hogy megmentse, hogy felszabadítsa, hogy kegyelmet adjon minden megtérő bűnösnek, aki odajön, hittel leborul a keresztnél, elfogadja ezt a kegyelmet. Ennyire szeretett, hogy az igazságos, Isten igazságos. Mert a bűn zsoldja, a halál és a büntetés, az ítélet megtörtént azért, hogy az Krisztus igazsága tulajdonítassék nekünk. Eszébe jutott egy történet, amikor ezen vívódott, és hogy megtért, hogy amikor diák volt, és jártak a diák társaival, gyűjtöttek az iskolának, megálltak a városban egy-egy polgárház előtt, énekeltek, kijött a tulajdonos, a gazda, és adott nekik valamilyen élelmiszert, begyűjtötték, vitték az iskolába. És egy alkalommal énekelnek egy ilyen háznál, nem jött ki senki, hát gondolták, nem hallja, nincs otthon, mentek tovább. Egyszer csak megjelenik a gazda, két nagy, úgy látták, bottal a kezében, ők meg már kezdték futni, amikor kedves szóval hívogatta őket, ne fussátok, várjatok, hát én megajándékozni akarok bentek. És megálltak, megfordultak, látják, hogy két nagy szál kolbász onnál. A Luther ilyen életképekkel hozta közel a gondolatokat, üzenetek, így voltam én is Istennel. Azt hittem, hogy ő meg akar büntetni, hogy el akar ítélni, de ez megtörtént. Ő most már megajándékozni akar, kegyelmet akar adni nekem, megszabadítani akar. És tulajdonképpen csodálatos módon ez meg is történik, és megtörtént, amikor ő megtért, és amikor te megtértél, és én megtértem, és bárki megtér, mert ezt jelenti, hogy lehajolni a kisebbséghez, az érdemtelenhez, ez a kegyelem. Több mint 160-szor van a Bibliában, 128-szor az Új Szövetségben. Ezt jelenti kedvezés, jó indulat. Ezzel fordult hozzánk Isten. A menny legkülönbjét odaadta a föld legelveszettebbjéért is. Mert a törvény vagy a cselekedetek nem tudnak megmenteni és megtartani. A törvény még a legjobbat is elítéli, mert világossá válik, hogy mindenki vétkezett, és hiával Isten dicsőségének. De a kegyelem a legnyomorultabb, legmélyebbre süllyedt bűnöst is meg tudja menteni. Milyen csodálatos ez. Milyen fölfoghatatlan. Nem is tudjuk kellőképpen kifejezni, vagy ahogy állandóan, valóban, ha ezernyi nyelven volna, hogy mondja az énekíró, akkor se tudnám ezt elmondani, kifejezni, megénekelni, dicsőíteni, hálát adni Istennek mindezért, hogy ő így hajolt le hozzánk, hogy így szabadított meg kegyelemből, hitáltal, ez mind az ő ajándéka. Senki ne kérkedjék, hogy az ő érdeméért, cselekedetét, vagy bármi miatt lenne az üdvösség, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. De hadd mondjam azt el nektek, hogy amikor ezt Pál apostol fölismerte, aki szintén a törvény megtartásában buzgolkodott, és rá kellett jönni, hogy azon az úton nem juthat üdvösségre, de Isten kegyelméből, Jézus Krisztust a szívébe fogadva, igen. Ez nem azt eredményezte, hogy akkor neki nem számít az Isten igé és törvénye. Ugyanez volt Luthernél is, aki azon gyötrődött, küzdött, hogy ő hogy tudná elérni, megragadni a maga erejéből és érdeméből. És mikor rájött, hogy ezzel nem lehet, de nem is kell, ez egy csodálatos felszabadulás volt. De nem arra, hogy komolytalanul vegye az Isten igét vagy törvényét, hanem hogy igazán odaszánja magát. Ez nagyon fontos. Ez nagyon összetartozik. Hiszen azt olvastuk itt az első ige szakaszban az Efézusi levélből. Kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal, ez Isten ajándéka, senki se dicsekedjen, mert nem cselekedetekért, de folytatja, hogy az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Ő benne kiválasztott minden időknek előtte, hogy járjunk azokban, amiket ő készített. Hogy egy odaszánt életünk legyen, hogy a Róma 12.1-ben írja, hogy szánjátok oda magatokat, élő és szent áldozatú, mert ez tetszik az Istennek. Ez a méltó válasz, hogy magunkat adjuk oda, nem valamit az időnkből, valamit a pénzünkből, hanem adjad, fiam, a te szívedet nékem, hogy már az Ószövetség mondja, és az Új Szövetségben is ott van ez. Mert egy szent életre hívott el. Én szent vagyok, és ti is legyetek szentek. Azt mondja Luther, hogy a kegyességtől senki sem igazult meg. Azzal nem tud valaki megigazulni, de a megigazult ember kegyes cselekedetekben leli örömét. Vagyis nem azért üdvözülünk, mert jót teszünk és kiérdemeljük, hanem mert ingyen kegyelemből Isten ajándékaként megkaptuk, ez arra indít, hogy hálából, szeretetből, odaszánásból járjunk abban a jóban. Azon az úton, amelyen ő vezet bennünket. Ezt én nagyon szeretném hangsúlyozni, mert van egy olyan veszély, hogy ez egy ilyen elvé degradálódik, bocsánat, egy ismeretté, egy hitvallássá, amit valaki megtanul, visszamond, elmond, fölmond valamilyen egyházi szertartás keretében, és akkor minden rendben. Dietrich Bonhoeffer, 20. század mártír teológus, akit kivégeztek a II. Világháború végén Németországban, mert fölemelte szavát a nácizmus ellen, és mártír lett végül, ő ír erről a Követés című könyvében, hogy éppen a protestáns egyházak kezén, akik ugye Pál apostol, Luther, a reformátorok tanításait követően hirdették a drága kegyelmet, olcsóvá lett, mert ilyen elvé lett, ilyen formalizmussá lett, kiüresedetté lett, a drága kegyelem olcsó kegyelemmé lett, mert ne felejtjük, hogy drága áron váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünk módunkból, drága áron a hibátlan, szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. És ez, hogy ő megváltott az ő vére árán, az azt jelenti, hogy odaszánt élettel szolgáljuk. Nem csak azt mondjuk, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, hanem az életünkben is látszik, hogy az övé vagyunk, hogy ő éli az életét rajtunk keresztül, bennünk, általunk, formál bennünket és hat. Mert az egyház, a gyülekezet ma Krisztus missziójának a funkciója. Azt mondja Billy Graham testvér, a gyülekezet azokért van, akik még nem tartoznak a gyülekezethez. Egy csodálatos küldetés. Ugyanakkor azok által, akik oda szentelik magukat és oda szánják magukat. Hogy egy másik reformátort is idézzek, Calvin jelmondata, így hangzik, cor meum velut in sacrificium offero, ugye latinul, magyarul, szívemet égő áldozatul Istennek ajánlom, és még hozzátette prompte et sincere, odaadon és őszintén. Ez a fölismerés ott volt folyamatosan az ő igelátásukban, amikor hirdették azt, hogy nem emberérdemből, kegyelemből van, és mégis ebből az következik, hogy odaadóan, teljesen, igyekszem odaszánni magamat, hogy kövessem őt, hogy szolgáljam. Ezt ne felejtsük el. Hadd mondjam azt, hogy az Isten igéje és törvénye igenis ott kell legyen a szívünkben, az életünkben. Komolyan kell vennünk. Azt mondta Isten az ő választott népének, amikor bevonult volna, mielőtt bevonult az ígéret földjére, hogy ne legyetek, ne kövessétek szokásaikat azoknak, a pogány népeknek, akik bálványokat imádnak. Az Úr Jézus azt mondja a hegyedik beszédben, hogy ne legyetek hozzájuk hasonlóak, se a pogányokhoz, se a képmutató vallásosokhoz, mert ti az én követőim vagytok, láthatóan másokkel legyetek, nem azért, hogy a hívő ember gőgössé váljon, hanem azért, hogy hasson az élete, azért, hogy bizonyságot tudjon tenni, azért, hogy Krisztus tudja képviselni. Ne feledjük ezt el. És vannak olyan gyülekezeti, majd lehet, hogy fogok erről beszélni egy más alkalommal, hagyományaink, a baptista egyházban, majd beszélünk a mi közösségünknek a múltjáról is, amik az ígére alapozódnak, amiket jó megtartani, amik ott vannak, átöröklődnek szinte nemzedékről nemzedékre, az a hozzáállás, ami az igéből fakad, hogy szerint járjunk, és azt nem jó felhígítani, nem jó közömbösen, elvilágiasodott módon hozzáállni. Ugyanakkor azt is mondom, hogy csak azért emberi rendelkezéseket nem kell megtartani, mert valamikor eleink hozták, és a törvényeskedés határát csúrolták, vagy már azok is voltak, mert talán úgy túl pörögtek, túl mentek már azon, amint kellett volna, az nem jelenti. Viszont ez volt a probléma a farizeusoknál, ez volt a középkori egyháznál, hogy az emberi rendelések már az Isten igéje mellé vagy fölébe kerültek, azok olyanok, amik, ha nem állják ki az ige próbáját, akkor akár milyen száz meg hány éve volt is, az igéhez kell visszatérni. És amikor ezt mondom, azt is mondom, hogy ebben olyan is van, amikor a mások hitbeli helyzete és gyengébb helyzete miatt esetleg a saját szabadságunkat is korlátozzuk ő érte, hogy ő ne gyengüljön meg, hanem inkább megerősödjön a hitében. De nem szeretnék arról sem megfeledkezni, hogy amikor mi ezt a szent életben való járást komolyan vesszük, arról sem feledkezhetünk meg, hogy tökéletesek a mennybe leszünk. Tehát igen, harcolunk az óemberi természettel, a bűnnel, a sátánnal. Vannak gyengeségeink, gyallóságaink, eleséseink is, vagy bűnök, amiből föl kell állni. Azért mondja Luther, hogy folyvást újra kell kezdenem az új ember életét. Napont odaszánnom magamat. Nem felejtsd el, hogy én igaz vagyok, Isten igaznak tekint, és mégis harcolnom kell minden nap. Ahogy idéztem a korintusi levélből, az, hogy milyen paradox módon van megfogalmazva, amikor azt mondja, hogy ti kovásztalanok vagytok, tiszták vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott, ez ugye az ószövetségi példa, a páska bárány, amikor kovásztalan kenyereket kellett tenniük, minden kovászt ki kellett takarítani a házból, és akkor mégis azt mondja Pál, mindezeket elmondva, hogy takarítsátok ki a régi kovászt. Hát hogy van ez? Luther 1544-ben prédikált erről az igéről, 1544 húsvétján, és a következőket mondja, vagy mondta annak idején, tehát Krisztus és az ő tisztasága a miénk. És mindezt hitáltal kaptuk ajándékba mindenestől. Mi pedig ennek alapján tisztának minősülünk. Csodálatos. Ez Isten munkája, ajándéka. Ám mindennek ellenére nem válunk egy csapásra önmagunkban tetőtől talpig tisztává, mentessé minden bűntől és gonoszságtól, hanem marad még fölösen a régi kovászból, amely miatt bocsánatra szorulunk, és arra, hogy ne számítsák be nekünk, amennyiben mi megmaradunk a hitben, és kisepeljük, ami tisztátalan. Hát ez az a paradoxon. Igazak vagyunk és tiszták, kovásztalanok, és mégis meg kell tisztulnunk, és mégis ki kell söpörni a régi kovászt, le kell vetközni a régit, és felöltözni az újat. Ebben a dialektikában éljük a hívő életünk ezen a földön, és ezt komolyan kell vennünk. Nincs olyan valami különleges szertartás, mi fölugrunk, és perfekt, tökéletesek vagyunk már itt, majd a mennyben. Itt mindig tudjuk azt, hogy ő tekint igaznak és tisztának kegyelméből Krisztusért, ugyanakkor még van a régi kovászban, amit ki kell söpörni, nem? Nincsenek már indulatok bennünk? Nem gerjedünk már haragra? Nem mondunk olyat, amit nem kellene? Nem gondolunk olyat, ami nem Isten szerint való? Nincsenek olyan problémák, amelyeket nem az ige szerint oldanak meg emberek vagy testvérek, amikor azt hallom valakitől, aki azt mondja, ő minden alkalommal ott van az Isten tiszteleten, és csodálatos. És ugyanakkor majd azt mondja, hogy milyen jó, hogy két ajtó van az imaházon, mert legalább kimegyek a másik, hogy ne találkozok azzal a testvérem. Hát nem megbékülni kéne? Nem megbocsátani, hogy ne menjen le a napati haragotokkal? Hogy Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsátott Krisztusért. Nem ez a szentség? Igen, van ilyen. Súlódás mindig lesz. A legközelebbiek között is, házastársak között, vagy barátok között, vagy testvérek között probléma. Csak most ezt a példát kiemelve, de a szeretet a megbocsátásból él. A szeretet mindent összefog, átfog, és így működik a hívő élet. Ezért van az, hogy tiszták vagytok, és mégis meg kell tisztulni. Igazak vagytok, és mégis ki kell takarítani a régi kovászt. Azt gondolom, ez a példa is mutatja, hogy mit jelent ez a harc, ez a küzdelem, amikor én igent mondok az igére, és ha igent mondok, igazak adok Istennek, akkor megbocsátok, ha megbántottak, mert ezt mondja az Isten igéje. És felszabadulok én is, mert egyébként aki nem bocsát meg, magát is bezárja tulajdonképpen, korlátozza és megfékezi, mert nem tud felszabadultan szolgálni valaki, ha a szívét harag, indulat, meg nem bocsátás hatja át. Tehát erről beszél, amikor azt mondja, hogy igen, van még a régi kovászban, amit ki kell söpörnünk, ugyanakkor ott van a bizonyosság, hogy de Isten Krisztusért igaznak tekint bennünket. És a már említett Bonhoeffert is hadd idézzem, aki ebben a Bizonyos követés című könyvében a Drága kegyelem címet adja annak a fejezetnek, amiről beszéltem, hogy ne tegyük olcsóvá azt a drága kegyelmet, amit Istentől kaptunk Krisztusban. Boldogok, írja ő, akiknek Jézus Krisztus követése semmi más nem jelent, mint kegyelemből való életet, és akiknek a kegyelem semmi más nem jelent, mint az ő követését. Boldogok, akik így lettek keresztjének, akikhez a kegyelem igéje irgalmas volt. Szeretném idézni Henry Moore-t, aki könyvében nagyszerűen ragadja meg, és ezzel ezt a gondolatsort szeretném is befejezni, hogy igen, kegyelemből tartatunk meg, ez nem tőlünk van Isten ajándéka, de ebből az következik, odaszánt élettel, szent életben járunk, ugyanakkor itt még nem vagyunk tökéletesek, ezért vívjuk a mindennapi harcot, ezzel a hozzáállással, ebből a két könyvéből vett idézettel nagyszerűen összefoglalja. Azt mondja, hogy nem kevesebb a célunk, mint hogy egész nap Istennel járjunk, minden órában, megmaradjunk Krisztusban. Szeressük Isten teljes szívünkből, és vele barátunkat, mint magunkat. Átadjuk magunkat Istennek. Csodálatos. Szakítunk minden gonosszal, és követünk minden jót. Kötelességünk, hogy teljesen félretegyük az erkölcsi megalkovás minden titkos indítékát, a megrögzött bűn minden elviselését. Nem adhatjuk alább, mint hogy naponként, óránként, szüntelenül Istennel járunk Krisztusban, a Szentlélek kegyelme által. Erre vagyunk elhívva. Így áll össze, így ez a mi elhívásunk, a kegyelemből való megváltatásunk és odaszánt élettel való szolgálatunk. De ugyanakkor azt is leírja, hogy mit is jelent ez, amikor ezt nézzük a mindennapok realitásában, amit az előbb beszéltem Luther vagy Bonhoeffertől vett idézettel, azt írja, teljes meggyőződéssel vallom, úgy az egyház tapasztalatainak alapján, mint a csalhatatlan igéből kiindulva, hogy számunkra talán érthetetlen módon az utolsó időkig lesznek korlátok, nagyon megalázó korlátok, nagyon is valós fogyatékosságok, az utolsó pillanatig Istennel járó bűnösök leszünk. Erre mondta Luther azt, hogy simul justus et peccator, egyszerre igaz és bűnös. Ez az, ami, ha ezt tudjuk, egyrészt alázatban tart, hogy kegyelemből tartatunk meg, másrészt mégsem veszítjük el a reményünket, mert megtartatunk a kegyelem által, és megáldatunk, és áldással lehet az életünk. És hogy annak is eleget tegyek, hogy a történelemből is hozzak példát. Ez alkalommal a magyarországi reformáció kezdeteiről szólok, mai szolgálatomnak a befejező részében. Luther azt a kérdést tette föl, hogyan találhatok kegyelmes Istent? Hogyan találhatok? És megtalálta. A magyarországi reformátok is föltették ezt a kérdést annak idején a 16. században, hogyan találhatom meg a kegyelmes Istent? De ők úgy tették föl ezt a kérdést, hogy hogyan találhatom meg magam számára a kegyelmes Istent, és hogyan találhatnám meg az én nemzetem számára is. Azt gondoljunk abba bele, hogy a 16. században a Magyar Királyság gyakorlatilag megsemmisült. A mohácsi csatavesztés után, 1529-es második hadjáratot követően, 1541-ben Buda elfoglalása után, három része szakadt az ország, háborúk, várvédő harcok, menekülő emberek, fölperzselt falvak, rabszíra fűzött és az isztambuli rabszolgapiacon eladott asszonyok és gyerekek is folytathatnám. Lényegében a reformáció ezen események után kezdett rohamosan terjedni hazánkban. És azt a kérdést tették fel a reformátorok, most Károly Gáspárt idézem, mi legyen az oka, hogy az nyomorult országunk és nemzetségünk szerencsétlen és az pogány töröktől ilyen megrontatott és pusztítatott, kik az Istent nem esmélik és nem hívják segítségül. Mi az oka ennek? Miért jutottunk ide? Miért van ez a helyzet? Miért tűnik ilyen kilátástalanak? Mi ez a nyomorúság, amiben vagyunk? És ők nem azt mondták, hogy ilyen-olyan politikai helyzet, kül- és belpolitika, vagy hogy az Isten keze már megrövidült volna, és nem tudna segíteni, hanem azt mondták, azt állapították meg, hogy mindezek a nagy és hatalmas Istentől vadnak, ki azt mondja az Ézsaiásnál, valamely ország és nemzetség neked nem szolgál, el kell annak veszni. Talán ismerjük azt a megközelítést, hogy ők párhuzamot mondtak Izrael történet és magyarság története között. Azok a forduló pontok, amik Izrael életében voltak, és azok a forduló pontok, ami nemzetünk életében voltak, ők láttak hasonlóságot. Azt mondták, hogy a babiloni király eszköz volt Isten kezében, mert kénytelen volt fegyelmezni, büntetni, inteni az ő népét, és ugyanígy eszköz a török szultán is. Isten kezében, hogy a messze tőle elfordult nép fölébredjen. Hadd idézem ezzel kapcsolatban Mélius Pétert, aki Debrecen reformátora volt és első püspöke, azt mondja, hogy ez három vétkekét veszel Salamontól fogva Zsidóország. Első a bálványozás, Isten igéje megutálása. Másod a tobzódás, haja-húja égtelen undok paráznaság. Harmadik a törvénytelenség. Sem igaz törvényt, sem igazságot nem tettek. Kóborlók, tolvajok voltak, özvegyek, árvák, rontói. Jó törvénye volt, igazsága volt, akinek sok aranya jószága volt. Az nyomorult szegénynek, noha igaz, jó jámbor volt, de elveszett ügye. Semmi bűnt nem büntettek, hanem pénzét, barátságért mindent elengedtek. Ott, és így van nálunk is, írja Mélius. Ezért jutottunk ide? Farkas András versbe foglalta ezeket a meggyőződéseit, és azt írta, hogy végezetre osztán Mireán kihozá basáival az hitetlen török császárt, mint a zsidó népre és Jeruzsálemre régen vitte vala az napokozonozort. Ugyanez történt. Bűneink miatt jutottunk ide. Olyan messze tértünk már Isten igéjétől, olyan messze elfordultunk, annyira nem járunk abban, hogy ezért történt ez. És mi a megoldás? Az, mint Izraelnél. Ha bűneit felismeri, és abból megtér, megmenekül, hiszen hazavitte Isten őket a fogságból. Itt is ez történik, ha megtérünk. De a Károlyi Gáspár, hogy még akkor is lesz olyan, hogy veszedelmek közt kell hajózni, de Krisztus megtartja az övét, ha hűséggel követik. És idézem még egyszer Farkas András, előbb is már idézett verses bizonságtételét, azt írja a továbbiakban, hogy esmérhessük magunkat bűnösöknek lenni, kövessük az Istent, nekünk ő megbocsátja, és annak felette jó Magyarországot esmét feltámasztja, és esmét hatalmat ad. Ők tehát úgy keresték és találták meg a kegyelmes Istent és a vele való személyes kapcsolatot, megtérést, hogy az egész nép sors kérdéseire is választ kerestek. Nem véletlen, úgy gondolom, hogy a 16. század végére Magyarország 90%-a reformáció követője lett. Lehet, hogy nem mindenki szívből, sokan szívből is, lehet, hogy csak követték ezt, kapaszkodtak ebbe, hogy talán így, hogy ebbe az irányba menve szabadulunk, de biztos, hogy voltak sokan olyanok, akik ebben hittek őszintén, hogy meg kell térni, hogy Istenhez kell jönni, hogy olvasni kell a Bibliát, ezért lefordították magyar nyelvre, Károly Gáspár és munkatársai. Kinyomtatták a traktátusokat, és osztogatták a nép között. És magyarul prédikáltak a templomokban, utcákon, tereken, hogy megértették az emberek az Isten igének az üzenetét, hogy azáltal megtérjenek. És végül 20. században, vagy 19. század végére mennék egy történethez azért, hogy valóban mit jelent a Biblia, és mit jelent az, hogy Isten keresi az elveszetteket, és az ő igény keresztül megtalálja, megmenti. Egy fiatalember, ez hasonlít a Balcó történetéhez, Bibliát kapott, ott nem az édesapjától, az édesanyjától, édesanyja beleírta a nevét, igeverset és buzdító szavakat, amikor elment az egyetemre. De ez a fiatalember Isten tagadó lett, nem törődött a Bibliával, el is adta az állokházba, és élt egy kicsapongó életet. De kiváló tanuló volt, elvégezte az egyetemet, megkomolyodott olyannyira, hogy az egyik edinburghi kórház igazgatója lett, igazgató főorvosa, és egy alkalommal egy súlyos balesetből hoztak be egy férfit, aki megkérdezte, hogy mi az ő helyzet, és azt mondta, jó, hát majd rendben jön, meg majd mi mindent megteszünk, és akkor azt mondta, hogy mondja meg főorvos úr őszintén, hogy mi vár rám, mert én nem félek a haláltól, mert én tudom, hova megyek, mert egy békesség, egy bizonyosság van a szívemben az én megváltóm iránt, és hogy ő meg tud tartani, megtartott eddig itt, és oda-vissza, ahol lenni mindennél jobb. Csak azt mondta neki, hogy körülbelül 3 órája van. Azt mondja, egy kérésem lenne, hogy ahol lakom a házi nénitől, ha kérjék meg, menjen be a szobámba, és az asztalomon van egy könyv, hozzák ezt el nekem, még utoljára szeretném kézbe venni. Teljesítjük, mondta a fős, tehát természetesen elküldetek valakit. Nem hagyta nyugodni. Hogy lehet ez, hogy valaki így tud szembenézni a halállal? Hogy lehet, hogy valakinek ilyen békesség van a szívében? Hogy lehet egy ilyen bizonyossággal, egy ilyen helyzetben? Addig-addig foglalkoztatta, hogy egy körbejárt, vizitelt, végig csak visszament ebbe a kórterembe, és kérdez a nővért, hogy mi történt, és mondja a nővér, hogy már meghalt ez a férfi, már el is vitték. Hol az a könyv, amit kért? Itt van a párnája alatt. Benyúl a párnál, és kivesz egy Bibliát. Bemegy a szobájába, kinyitja, olvassa a saját nevét, az édesanyja kézírását, az igeverset és a buzdító szavakat. Ugyanis azt a Bibliát, amit ő eladott az állokházba, az a férfi megvette. Abból a Bibliából, amit ő kapott, megtért, Krisztus élet és örök életet nyert. De most Isten visszaküldte ezt a Bibliát oda, akinek először szánta. És ez az ember, ez az istentelen térdre rogyott, és Isten kegyelméért könyörgött. Olvasván a Szentírás megtért, újjászületett, és ez az orvos evangélista lett, és megírta a Kegyelem és Igazság című könyvet. Mert Isten így keresi az elveszetteket, így tudja átformálni azokat, akik megtérnek, akik elfogadják az ő kegyelmét, és a szívükre helyezi, hogy akkor pedig hirdessétek, hirdessd az evangéliumot. Ahogy az Úr Jézus mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Amen.